Ezékiel könyvének a 37. fejezetéből olvasom az első 14 verset. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, Te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj egy csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Innakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel. Aztán lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj el lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, és életre keltek, és talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Egy megrázó élmény lehetett Ezékiel prófétának, hogy egy látomásban Isten elviszi őt egy temetői sétára. Mégpedig nem is egy olyan temetői sétára, mint amit mi megtehetünk itt Farkasréten, vagy valahol máshol, mert ez egy olyan temető, ahol a hullák maradványai, kiszáradt csontok a felszínen vannak. Képzeljétek el, hogy milyen lehet sétálni egy olyan völgyben, ahol csontokat látsz magad körül, koponyákat, lábszárcsontokat, bordákat és hasonlókat, és ezek kiszáradt csontok. Aztán utána ebben a látomásban Isten elkezd beszélgetni a prófétával. Feladatot ad neki, majd azt látja, hogy megeleverednek a csontok, és élet születik a halál völgyében. Mindez persze egy konkrét helyzetben hangzik el Izrael életének a történetében, a babiloni fogság idején, ami tulajdonképpen egyfajta lelki-spirituális halál a népnek. És mindez összefügg azzal, amit ennek a fejezetnek a legvégén olvasunk, és ami összeköti ezt a bibliai képet avval a témával, ami velünk van, a szövetség témájával, amikor Isten azt mondja itt a fejezet legvégén, csak ezt már nem olvastam fel, hogy a fogságban élő népnek, hogy majd abban az országban laknak, ugye Izraelben, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, amelyben őseitek is laktak, ott laknak ők, fiaik, unokáik örökre, és szolgám Dávid lesz a fejedelmük örökre, és szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek, örök szövetség lesz az. És a kérdés, mint minden vasárnap az, hogy akkor a Szentlélek Isten hogyan akarja ezt az igét, ezt a történetet, ezt a szakaszt abban használni, ahogy minket, mint az ő szövetséges népét formál. Hogy amikor arról beszélünk most már hónapok óta, hogy mit is jelent a szövetség, Isten és az ő népe közötti elkötelezett, hűséges kapcsolat, és ez milyen dimenziókat jelent az élet egyéb területeire nézve, akkor mit mond ezen a képen keresztül nekünk? Először szeretnék beszélni az örök szövetségről és Isten hűségéről, másodszor az örök szövetségről és Isten népének, azaz magunknak a hűtlenségéről, és harmadszor pedig néhány konkrétum, hogy ez mire hív bennünket. A próféta látomása tehát nem más, mint Isten ígérete, olyanok vagytok, mint a holtak, de újra életet fogok nektek adni. És ahogy mondtam, ez egy konkrét helyzetben hangzik Izraelnek, a babiloni fogság helyzetében. De én most az Isten szövetségéről, szeretetéről, szövetséges hűségéről szeretnék beszélni, és ezért az, hogy valakit megismerjünk, ezt mindannyian tudjuk, nem elég egy pillanat. Ha nem tudom, elmész valahova, és ott megjelenik egy nagyon-nagyon kedves, megnyerő férfi, vagy éppen nő, és az a pillanatnyi benyomásod, találkozol vele, utána elmész, hogy ez egy fantasztikusan kedves ember. De azt is tudod, hogy ha esetleg úgy alakul az élet, hogy jobban megismered, és sok időt töltesz vele, és látod őt az élet különféle helyzeteiben, akkor vagy megerősödik azt, hogy ez tényleg egy fantasztikusan kedves ember, vagy pedig hogy az idő folyamán pontosan megismered, és így összerakod egy idő után, hogy aha, ilyen volt az első pillanatra, de ott így viselkedett, ott ezt tette, ott ilyen volt, és tulajdonképpen ez minden, csak nem egy fantasztikusan kedves ember, mert a történetben ismerjük meg egymást, és ezért szeretnék most nektek Isten történetéről beszélni, hogy lássuk, hogy ő egy fantasztikusan szerető, szövetséges és hűséges Isten. Úgyhogy csak felvillantok képeket, és hát nem tudom, hogy fog ez az idővel menni, de megpróbáljuk a lehetetlent. Szóval, első kép, az Istennek ez a hűsége, ez a szeretete, ez az örök szövetség, hogy oda köti magát a népéhez, az a bibliai történetben, nyilván a teremtésben villan fel először előttünk, amiről persze hallottunk már külön is, hogy az egész kiinduló pontja a világnak, a keresztjének, meg a zsidók szerint nem más, mint Istennek ez a hihetetlen hűsége, szeretete, hogy létrehívja a világot, és gyönyörű, ahogy létrehívja a világot, és megformázza az embert a föld porából, és amikor kész van az ember, már megformázta a föld porából, akkor ránéz, és életleheletét leheli belé, és az ember megelevenedik, és aztán ott van ebben a gyönyörű világban, aztán megkapja a leggyönyörűbb nőt, akit lehetséges, nem is volt ott több, Évát, és értitek, az egésznek a szövete, Isten szeretete, elköteleződése, hogy létrehívom az életet magamon túl, és gyönyörködöm benne. És hadd tegyek itt egy pillanat kitérőt, mert mindennek a kiinduló pont, a kulcsa, hogy ezzel szemben, hogy ezt érezzük is, meg akik nem az Isten népének a tagjaiként vannak itt, nem hívő emberként vannak itt, hogy közben azon is gondolkozz, mert mindannyiunkra hat, hogy miközben a kiinduló pont a mai világban, abban a világban, ahol mi élünk. A Harvard Egyetemnek egy tudósa, amikor megkérdezték az élet értelmét tőle, a következő választ adta. Azért vagyunk itt, mert egy különös halfajnak olyan sajátos uszonya volt, amely képes volt lábbá alakulni, hogy szárazföldi életre is alkalmas legyen. Hiába vágyunk ennél elegánsabb válaszra, nem létezik. Ez a magyarázat azonban, ha bár felszínesen nézve kissé nyugtalanító végső soron felszabadít, magunknak kell megfogalmaznunk ezeket a válaszokat. Szóval a kiinduló pontban, mindenek gyökerében mi keresztények azt valljuk, hogy Isten szövetséges hűsége és szeretete mindent átjár. A mai modern kultúra pedig nyilván azt mondja, hogy minden a véletlenből lett, egy halnak volt egy különös uszonya, és innentől viszont egyedül vagyunk a világban, és nekünk kell kitalálni, hogy mire van a világ, mire van az élet, mire vagyok én, mi ez az egész. Ez a kiinduló pont, de ez csak egy pici kitérő volt. Szóval Isten szeretete első kép. Második kép, katasztrófa történik. Katasztrófa történik, mert az ember a bibliai történet szerint fellázadt Isten ellen, és ledobta magáról az Istennel való kapcsolatot. Ledobta magáról azt, hogy Isten legyen úr az életébe. Persze ez egy szeretettel teljes uralom. És ez azt jelenti, hogy az ember öntörvényű lett, autonóm lett. És ezzel megtört a szeretetnek, meg a hűségnek ez a mindent átjáró harmóniája. Nem szűnt meg teljesen. Isten oda megy az emberhez, és felöltözteti, gondoskodik róla. Megmarad férfi és nő, megmarad a gyerekszületés, megmarad a család. De közben meg minden, valahogy megmarad ez a szeretet kapcsolata, vagy Isten mindent, az Isten szeretet, ami vagy egybetartja a világot, de azt is érezzük, hogy mindenhol megromlanak ezek a dolgok, és már nincs az a szeretet, nincs az a harmónia, és nincs az az egység, ami korábban volt. És az ember innentől éhes a szeretetre, vágyik a szeretetre, de nem tudja, hogy lesz-e, nem tudja, hogy kap-e. És az egész életünk ebben áll, nem? Hogy kapunk sebeket, mert nem szeretnek minket, aztán mi is részesei vagyunk ennek, és mindent átjár ez a megtörtsége az életnek. Aztán a következő kép, amit felvillantok, hogy ebben a katasztrófa után Isten így ránéz erre az egész világra, ami mégiscsak az övé, hát nem, hát csak ő hozta létre szeretettel, és azt mondja, hogy hát akkor most én szépen elkezdem helyreállítani, és vissza olyan meg fogom csinálni, hogy annyira szeretem, annyira az a szövetség, annyira elkötelezett vagyok iránta, hogy helyre fogom állítani. És ez elkezdődik egy emberrel, Ábrahámmal, akit Isten elhív egy embert. Egy olyan embert hív el, figyelj, ez nem véletlen, aki maga vén, a felesége meddő, tehát életnek lehetősége nincsen. És Isten azt mondja, hogy ennek az embernek, hogy hagyd el az otthonodat, kövessél engem, és én azt fogom veled tenni, hogy megáldalak téged, nagy néppé leszel, te a meddő, földet fogok adni ennek a népnek, te most egy nomád vándor leszel, ha engedelmeskedsz nekem, de ebben a népben megáldom a föld minden népét és nemzetségét. És ezért a katasztrófa bibliai szóval átok, és amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy én megáldalak téged és benned az egész teremtett világot megáldom, akkor pontosan arról beszél, hogy elindul ez a hatalmas nagy művelet, Istennek ez a terve, hogy helyre fogja állítani ezt az egész világot. És Isten szövetséget köt Ábrahámmal, értetek? Oda köti magát egy ígérettel, hogy én megígérem, hogy ezt véghez fogom vinni, megígérem, hogy nagy nép fog származni tőled, megígérem, hogy lesz egy föld, ahol élni fognak, megígérem, mert ez az én műveletem, ez az én projektem, és Ábrahám engedelmes Istennek, hát úgy, ahogy, mint mi is, néha sikerül, néha nem, de Isten dolga megy előre. És a következő kép, amikor így eltelik néhány száz év, és Ábrahámnak bekövetkezik Istennek az ígérete, és valóban egy nagy nép lesznek, csak a nagy nép Egyiptomban, rabszolgaságban él, a lényegében halálra ítélve. És aztán ott emlékeznek egy páron az atyák ígéreteire, és azt olvassuk, hogy kiáltanak Istenhez, és Isten megemlékezik a szövetségre. Emlékezik az ígéreteire, és ezért cselekszik. Miért? Mert nem mondhatja Isten azt, hogy hát elfelejtettem. Nem, miért? Mert a szövetség köti. Mert ő ígéretet tett Ábrahámnak, és Ábrahámon keresztül ígéretet tett az egész teremtett világnak, hogy helyreállítom. És akkor jön ugye, elhív egy szabadítót, Mózest, aki egy vezető lesz, aki kiszabadítja őket a halálból, és utána ott ez az egész nép, és ebből az egész néppel megújítja a szövetséget a Hórep-hegyen, a pusztában. És azt mondja, hogy ti az én népem lesztek, én pedig a ti istenetek leszek, és elkötelezik magukat egymásnak, élet-halál kérdés, mind a két fél azt mondja, ez így lesz, és vezetít őket tovább, és persze itt is ugrunk egy kicsit, nem könnyen, de aztán csak megérkeznek erre a földre, Kánaánba, és letelepednek, és Isten népe már, és értitek, úgy tűnik Istennek szerintem, hogy kezd az én művem kibontakozni, működik ez a nagy hadművelet, mert már megvan a nép, megvan a föld, szövetséget kötöttek velem, tudják, hogy kell élni az én uralmam alatt, mert én váltottam meg őket, és ahogy fognak élni, na azon keresztül majd meg fognak engem ismerni a népek, hogy helyreállítsam, hogy is imádjanak engem, hogy visszajöjjenek hozzám, és helyreálljon az, ami a katasztrófa alatt összetört. És egészen így néz ki a dolog, csak aztán utána az Ószövetségben több száz oldalon, és nem tudom, több száz éven keresztül arról olvasunk, hogy ez mégsem annyira megy Izraelnek. Annyira nem megy ez Izraelnek, hogy mindig azt látják, hogy vannak más istenek, és tulajdonképpen annyira fura Isten ez a Jahve, és tulajdonképpen sokkal jobban, úgy tűnik, hogy sokkal eredményesebb az élet, ha úgy élünk, mint a környező népek, meg ha az ő isteneik szerint rendezzük be az életünket, és ezért mindig és mindig a szívük így elcsábul a másik istenek után. Isten profétákat küld, térjetek vissza, vagy visszatérnek, vagy nem térnek vissza, változó. Egészen addig, amíg eljön a katasztrófa újra, és ez a babiloni fogság, és itt érkezünk meg a mi történetünkhöz. Tudnélik, az történik, hogy persze világpolitikai események, Babilon átveszi Asszíria helyét, hatalmas hatalommá nő, terjeszkedik, megérkezik Jeruzsálemhez, ostromolja, beveszi, elpusztítja a várost, lerombolja azt a helyet, a templomot, ahol Isten ott lakott a népek között az ígérete szerint, és a zsidó népnek a nagyobb részét, az elitet most így mondjuk elviszi Babilonba, ez volt az akkori politika, néhány törzs vagy pár ember ott marad, de tulajdonképpen vége az Isten ítél, az Isten munkájának Izraellel. Úgy tűnik, hogy ott van most Babilonban, ott él Ezékiel proféta is Babilonban, a fogságban, ott él egy nagyobb zsidó diaszpóra, és értitek, és a kérdés az az, hogy na most akkor mi lett az Isten tervével? Mi lett az Isten ígéreteivel? Mi lett az Isten szövetségével? Mi van az ígérettel? Mi lesz most? Van-e élet a szövetség törés után? Izrael biológiailag létezik egy másik országban, idegen istenek, idegen nyelv, idegen nép között, de értitek, a küldetésére nézve pontosan olyan Izrael Babilonban, mint a látomásban a csontok a temetőben. Mert vége a küldetésüknek. Mert nincs föld, amit Isten nekik adott, mert nincsen szentély, templom, ahol Isten közöttük lakna, mert már nem zajlik az áldozat, ami része volt annak, ahogy Istennel éltek, és mert csak idő kérdése, hogy mikor fognak asszimilálódni és végleg elveszni. És ha ez megtörténik, akkor Isten nem marad hű a szövetségéhez. És akkor az Isten terve a katasztrófa, első katasztrófától kezdődően, hogy Ábrahámba helyreállítja ezt az egész világot, így lenullázódik, értitek? És akkor Isten fogja a prófétát, és elviszi ebbe a temetősétába, a halál völgyébe, és értjük, hogy miről szól a látomás. Arról szól, hogy Isten annyira hűséges, szövetséges, szerető, hogy nem fogja halálba hagyni az ő népét, és nem fogja veszni, hagyni az egész teremtett világot, és nem fogja engedni, hogy az ő terve kudarcot valljon. Ez a szövetséges hűség, az Isten örök szövetsége. És akkor ott van Ezékiel ebben a látomásban, most már ehhez a textushoz jövünk közelebb, de csak rövid ideig, és akkor azt mondja Isten a látomásba, hogy emberfiam, most, hogy bejártad ezt a temetőt, vajon életre kell nekem még ezek a csontok? A prófita azt mondja, hogy te tudod, Uram, te tudod, én honnan tudjam? Nincs a halálból feltámadás. És utána azt mondja, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Mondjad, beszélj, prófétálj, hirdest ki a szót. És amikor elkezdi ebben a látomásban Ezékiel hirdetni az Úr igéjét a száraz csontoknak, akkor a prófétai szó elkezd történni. Nagyon-nagyon jó ez a kép, hogy így elkezd minden zörögni, így a csontok elkezdenek mocorogni, hát akkor azok zörögnek. Elkezdenek remegni, így elkezdenek összeilleszkedni, aztán látja a próféta, hogy inak kerülnek rá, meg hús, meg bőr, és ott vannak már az emberek, de azt mondja, de élet még nincs bennük. Emlékeztek a teremtés történetre? Isten meg, de élet még nincs. És akkor Isten azt mondja, akkor profétálj, emberfia, jöjj lélek, az élet lehelete, jöjj a négyszerek felől, és szállj ezekbe a csontokba. És Ezékiel profétálj, jöjj lélek, és szállj bele, és utána azt látja, hogy egy élő, hatalmas sereg áll előtte, feltámad a halálból, Babilonból, Isten népe. Rendben, és ez meg is történik, történelmileg, valóban megtörténik az, hogy a fogságból megszületik a visszatérés, megszületik a helyreállítása ennek a népnek, a Jeruzsálemnek, a szentélynek. Egyrészt ez megtörténik, másrészt valami mégsem teljes. Ez a nép továbbra is a következő évszázadokban idegenek által uralva megalázottságban él. Nem jött el az, akiről Ezékiel is beszél, az a dávidi király, az az uralkodó, aki által majd Isten örökké ott fog köztük lakni. És ebben a néhány száz évben, amikor báványimádó népek uralkodnak rajtuk, egyre erősebb bennük a vágy, hogy el kell jönni annak, amikor felszabadulunk, hogy betöltsük a küldetésünket. És aztán utána a Római Birodalom idején találjuk magunkat, pillanatokon belül, itt a Bibliában, itt már így az Új Szövetség körül, és megjelenik a názáreti Jézus. És azt mondja, hogy elközelített az Isten uralma. Térjetek meg, forduljatok az Úrhoz. Ez az örömhír, Isten uralkodik. Ki a király? Ki a király? Jézus a király, aki azt mondja, eljött az Isten uralma. De nem csak hirdeti, hogy itt van bennem, és uralkodik Isten, itt van köztetek Isten bennem, hanem cselekszi is. A vakok látnak. A sánták járnak. Jézuson ott van az Isten szent lelkének az ereje, ugyanez a lélek, akiről látunk, aki életet ad Ezékiel látomásában a népnek, ott van rajta a lélek, hirdeti, hogy ő a király, ő az Isten, akiben az Isten uralma megjelenik, és megszabadítja az embereket, helyreállítja az embereket, meggyógyítja az embereket, és beszél Isten uralmáról. De tudjátok, ez úgy van, hogy amikor elkezd mozgolódni a világosság, akkor elkezdenek mozgolódni a sötétségnek az erője is. És ezért... Miközben Jézus összegyűjt 12 embert, 12 tanítványt, akik nyilván Izrael 12 törzsének azt jelképezik, ott az új Izrael Jézus körül, a király között, ott az új Izrael, akiket kiküld, hogy ők is hirdessék az Isten országát, és történik, értitek, megy tovább, amit Isten kezdettől akart Izraelen keresztül, hogy megismerjék a népek őt, közben a sötétség erői is támadásba lendülnek, és ezek nem más erők, mint a vallásos sötétségnek az erői. Mert a vallásos hatalmak, farizeusok, főpapok, ez az egész vallásos hatalmi rendszer azt mondja, hogy ki ez názáreti Jézus? Ez mit képzel, hogy gyűjt maga köré embereket? Mi van itt, hogy tömegek követik? Hogyan lehet, hogy az ő szavára Isten ereje jelentkezik? Hogyan lehet, hogy máshogy értelmezi a törvényt, mint ahogy mi értelmezik? Mi értelmezzük? És ezek a vallásos erők hamar szövetséges találnak a római hatalomban, az elnyomó hatalomban, és Pilátussal összefogva sikerül ezt a Jézust halálra juttatniuk. És a történetben ott vagyunk, hogy újra itt van a katasztrófa, értitek, mert ha valóban ő ez a dávidi király, akiről Isten beszélt, és valóban a kereszten kivégezték, és valóban meghalt, akkor megint sötétség van. Akkor megint reménytelenség van, és akkor megint úgy néz ki, hogy nincsen élet, és nincsen küldetés, és nem fog helyreállni Isten terve szerint ez az egész teremtett világ. Mi lesz Isten tervével? Temető, reménytelenség, csontok. De tudjuk jól, hogy ez nem sokáig van így. Annyi idő sincs, hogy lerohadjon a hús a csontokról. Mert a harmadik nap hajnalán Isten feltámasztja Jézust, Izraelt. Jézusban Izrael küldetését, és azt mondja, hogy az én munkámon a sötétségnek semmi ereje sem diadalmaskodhat. Értitek? Ami kezdettől fogva történt, az megy tovább, amikor Jézus feltámad, és visszatér az övéihez. És persze jelent az övénynek egy kisebb bonyodalmat ezt, hogy most akkor mi van? Most szellem vagy? Lidércnyomás vagy? Mi is van itt? De mégis van annyi ereje ennek, hogy kiküldi őket és elküldi őket. És az övéi emlékeznek arra, hogy a halála előtti éjszakán Jézus beszélt az Isten örök szövetségéről, amikor együtt ott ettek vele a halála napi, halála előtti éjszakán, és visszaemlékeztek a zsidó szertartás szerint az Egyiptomból, a fogságból, a halálból való szabadulásra, és Jézus ott azt mondta, hogy ez az én testem, amely tértetek megtöretik, ez az én vérem, amely tértetek kiontatik, az én halálom által fogtok ti az igazi rabszolgasságból, a bűn, az istentelenség rabszolgaságából megszabadulni. És amikor feltámadt, akkor értik. És utána hamarosan adja nekik a szent lelket, leszáráljuk a szent lélek, és elmennek, és ugyanebben a történetben vagyunk, hogy onnantól már nem csak Izraelen belül, hanem minden népnek hirdettetik az evangélium, hogy áldással legyetek, és megy tovább az Isten uralma, megy tovább az Isten szövetséges hűsége. Milyen az az Isten, akit ti ebben a történetben láttok? Nem egy pillanatban volt jó, hanem valami hihetetlen kitartással is. Ez a szövetség. Szövetségi hűséggel, szeretettel, elköteleződéssel munkálja ennek az egész világnak a helyreállítását, a megáldását, hogy megismerje ez a világ őt, és egy nap Jézusban visszajön, és akkor ez be fog teljesedni. Ő a te Istened. Ez van a szívedben, hogy ennyire hűséges. Hogy ennyire szerető, hogy ennyire kitart mellettünk. És ez még csak az első pont volt. Most jött a másik. Na, halljon az Isten örök, az Isten az örök szövetség fényében, akkor szeretnék egy kicsit beszélni az örök szövetség fényében Isten népe hűtlenségéről, de nem történetileg. Ott láttuk az Isten népének a hűtlenségét. Hanem valahogy máshogy. Mert ugye értitek, ez a történet, ez azt jelenti, hogy közöttünk zajlik, köztünk van Krisztus a maga valóságában, mint ahogy egykor ott lakott a Szentélyben. A Szentlélek által a keresztény gyülekezet az a hely, ahol a megfeszített és a feltámadott Krisztus újra és újra megjelenik. És értitek, ez az ő élete. Ez az a közösség, amely az Isten szeretetéről, irgalmáról és uralmáról újra és újra tanúságot kell, hogy tegyen mások előtt. Csak hogy ez nem mindig van így. Nem, mi se vagyunk jobbak, mint Izrael ebben a küldetésben. És ezért olvastuk a lekcióban, amikor azt mondta Jézus, egy olyan gyülekezetnek, ami 60 évvel, 70 évvel lehet Jézus feltámadása után, az első század legvégén vagyunk, Kis-Ázsiában. Szárdisz, konkrét város, ahol él egy gyülekezet. Ott van János apostol, akin keresztül Isten a jelenések könyvében üzeneteket ad ezeknek a gyülekezetnek. Van 6 másik. A Szárdiszonak ezt mondja, figyeljetek, az előzőek fényében, meg a temetősét a fényében. Azt mondja nekik, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Működtök? Csak halottak vagytok. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Emlékezz vissza. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Él, de halott. Oké, mint Izrael Babilonban. Él biológiailag, de a küldetésére nézve mégis halott. Csontok. Ugyanez lehet egy gyülekezetben. Oké, akkor vajon a gazdagréti gyülekezetnek mit mond ez a textus? Mert hogy mindig ez a kérdés. Hogy él, vagy nem él, pislákol benne az élet, félig él, félig halott, élet felé tart, halál felé csúszik. Hogy lássuk magunkat? Két téves értelmezéstől kell magunkat elszakítani. Az egyik, elégedetlen gyülekezeti tagok, hát persze, hogy ez teljesen halott. A másik, magabiztos gyülekezeti tagok, hát keressünk már egy másik részt a Bibliából, mert mi élünk. Oké? Magabiztosság, és ez a bolond keserűség. Mind a kettő téves. Ebben a helyzetben azt hiszem, legalábbis, ha bele akarunk ebben nézni, és ha Jézus egy prófétán keresztül nem mondja teljesen egyértelműen, hogy mi a helyzet. Úgyhogy az egyetlen egy bölcs és hűséges magatartás az az, hogy belenézzünk a tükörbe, és megkérdezzük az egyház urát, te hogyan látsz most bennünket ezeknek a fényében? És ezért arról szeretnék most egy kicsit beszélni, hogy milyen egy halott gyülekezet. És akkor láthatjuk, hogy ehhez képest hol helyezzük el magunkat. Még egyszer, sem az egyik végletben, azt gondolom sem a másikban. Milyen egy halott gyülekezet? A lelki értelemben a halál felé mozduló gyülekezet különben az, amit így beszél erről, hogy úgy elkezd elaludni. Lelkileg, spirituálisan elkezd elaludni. És ez az elalvás nem mást jelent, mint hogy Jézus Krisztus evangéliumától, ahogy Krisztuson keresztül a lélek által jelen van Isten és éberek, ettől lassan, szinte láthatatlanul elsodródik egy közösség. És ennek az elsodródásnak, ráadásul, hogy bonyolultabb legyen a kérdés, két iránya van. És mind a kettőt látnunk kell. Úgyhogy a következő képpel szeretnék élni, és ezt egy amerikai lelkipásztortól, Timothy Kellertől hallottam ebben a formában. Azt mondja, hogy gondolj úgy erre, mint egy hegyre, és így tartom a kezemet, mint egy háromszög. Ez a rádió hallgatóknak szól. Ja, nem. És olyan, mint egy hegy. És a hegynek a csúcsán, ahol valószínűleg úgy 100%-osan és teljesen se egyénileg, se gyülekezetileg soha nem vagyunk tökéletesen ott. A hegynek a csúcsán van az evangélium, ahol élet van, ahol a Krisztus köztünk él, és ennek a valóságát megéljük. És két irányba lehet lecsúszni. Ki a hegyről? Az egyik irány az, amit most úgy fogok majd nevezni, hogy az önigazolás és a törvénykezés iránya, a másik irány pedig az önmegvalósítás és a szabadosság iránya. De ebben az uralomban a középpont Jézus halála és feltámadása, erről beszéltünk. És figyeld, hogy lehet ezt másképp megragadni. Ez azt mondja, itt a csúcs, az evangélium szíve azt mondja, és hogy látjátok ezt az egész történetet, hogy milyen hűséges és milyen szerető Isten. Ez azt mondja, hogy Isten szeretete annyira hatalmas, hogy az ellene lázadó, dühösen lázadó világ bűne ellen való haragját, mert szent és igaz Isten is, ez a szerető Isten, ezt a haragot, mivel annyira szeret bennünket, nem fordítja jogosan ellenünk, nem írta le ezt a történetet félúton Izraellel vagy bárkivel, hogy ezt csináltatok, végetek van, nem. Annyira szerető, hogy nem fordítja az igazságából fakadó haragját ellenünk, hanem azt Jézus Krisztus, az ő fia hordozta el helyettünk a kereszten, azért, hogy ő benne Isten megbékéljen velünk, és ezért mi Krisztusban megbékélhessünk ő vele. Hogy egyszerre van ott feléd Istennek a hihetetlen szeretete, szövetsége, hogy akar téged, akar bennünket a magáénak. De ugyanakkor ott van, mivel ez egy szent Isten, ez egy igaz Isten, mert hát milyen Isten lenne, ha nem lenne szent meg igaz. Ott van az, hogy gyűlöli a lázadást, az istentelenséget, a bűnt, ugyanúgy Izrael életében, mint az egész emberiség életében, meg az én szívemben. De ezt, hogy ez gyűlöli, ez együtt van avval, hogy szeret, és ezért történik ez a hihetetlen csoda, az evangélium titka, hogy az ő fiát adja oda, az ő fiában egyrészt ott van, hogy valakinek el kell ítélni a bűnt. Az Isten igazsága követeli, hogy a bűnér eleget kell tenni, mert akkor nem lenne igazságos. De ezt nem akarja rád helyezni, meg rám helyezni, mert szeret, és nem akar egyszer és mindenkorra elítélni, és elvetni a szemei elől, és azt mondani, hogy lemondtam rólad. És ezért Krisztusra helyezi minden bűnünk büntetését, és ebből fakadóan mi fellélegezhetünk, odafordulhatunk hozzá, bocsánatot kaphatunk, ez a kegyelem. Nemrég úgy mondta ezt egy ember, amikor rálátott egy bűnére, hogy olyan, mintha én ütném bele a szöget, és Jézus némán tűri. És ez közben nem az önvádnak a hangja, hanem a hálának, hogy ennyire szeret engem Isten. Na ez van a csúcson, értitek? Ez az evangélium. És akkor Amíg ez a kettő együtt van, ez igaz egyénileg is, az én bensőmben, meg a tiédben, akkor úgy nagyjából jól vagyunk. És amikor ez elindul a hegyen, elkezdünk lecsúszni, és ez a hegycsúcs az olyan, hogy valamerre általában elkezdünk lecsúszni, mert a hegyek azok ilyenek. Elkezdünk lecsúszni, és hogyha egy gyülekezet egy irányba elkezd lecsúszni, akkor beszélünk arról, hogy a gyülekezet elkezd meghalni, értitek? Lelkileg meghalni, mert elveszíti ezt a gyönyörű életet, ezt a kenyelemből való életet. És az egyik irány, akkor beszélek erről, az egyik irány az az önigazolás, a vallásos önigazolás. Amikor az történik, hogy elpárolog Isten szeretetének és irgalmának a nagysága. Az Isten szeretete, az Isten irgalma, a kegyelem, hogy én csak kegyelemből lehetek az övé, ez elkezd elpárologni a szívből, de megmarad az Isten igazsága, meg az, hogy én rendes, vallásos, keresztény ember vagyok. És ahogy elkezd eltávolodni a kegyelemnek ez az íze, a szeretetnek ez a valósága, egyre erősebb lesz az, hogy de ennek így kell lennie. Ezt mondja az Isten törvénye, akik mind igaz. A bűnt Isten utálja, igaz. Az igaztan fontos, igaz. De valahogy közben a szívében az történik, hogy egyre jobban abba kapaszkodik Isten erőt, hogy én erről mind tudom, hogy igaz, és közben ezért egyre jobban elkezdem legvetni, lenézni és kritizálni azokat, akik nem igazak, akik bűnösök. És nem veszed észre, hogy milyen pusztító erőt jelez, amikor ha az van, hogyha ránézel a testvéredre, akkor magadat mindig jobbnak gondolod. Amikor ránézel, mindig hasonlítgatod, hogy na, esetleg ő jobb, te meg rosszabb vagy, vagy általában azért a legtöbbnél jobb vagy, és ott rág ez a betegség, és megjelenik ez a kritika, ítélkezés, és ha egy gyülekezetet ezt elkezd átjárni, akkor egy hűvös, rideg közösség lesz. Ha egy gyülekezet egyre jobban csúszik le a lejtőnek ezen az oldalán, és ebbe él évekig, évtizedekig, akkor a végén egy ilyen nagyon rideg, nagyon törvénykező közösség lesz, aki abszolút nem tölti be a küldetését kifelé, mert aki bejön, az azt érzi, hogy na hát ez az a vallásosság, ami nekem nem kell. És tudjátok, a legtöbb nem keresztény ember ma azt gondolja, hogy a kereszténység ez. Ez a törvénykezés, ez a vallásosság, ez az önigazolás, Krisztus igazsága helyett. Ó, de akik most azt mondtátok, hogy büszkék vagytok arra, hogy ti nem vagytok ilyenek, nézzük meg a hegynek a másik oldalát. A legtöbben nem ilyenek vagytok, hanem ilyenek. Önmegvalósítás, szabadosság. A hegy másik oldala, aki elkezdi elengedni az Isten igazságát, a bűn felett való ítéletet, a bűn felett való haragját és utálatát, és csak az Isten szeretetéről, meg az elfogadásáról szeretne tudni, és ezért csúszik le a lejtőn ebbe az irányba. És hogyha az előző oldalon egy olyan Isten jelenik meg, egy olyan Istenkép, aki egy ilyen kegyetlen, rideg, távoli, szeretetlen, akkor itt meg egyre jobban megjelenik az erőtelen, ám de nagyon jó szándékú nagyapó, akinek minden úgy jó, ahogy van, mert se nem lát, se nem hal, de nagyon szeret. És az mi Istenünk nem ilyen Isten. Mert ez az Isten, ez nem küzdött volna évezedeken keresztül Izraellel és mindennel a szövetségi hűségével, hogy helyreállítsa ezt a világot, érted? És amikor egy gyülekezetben egyre több ember szíve ebbe az irányban tér el a kegyelemtől, könnyen lehet, hogy nagyon jó a hangulat és nagyon nagy az elfogadás, de mélyebb kérdésekről itt sem esik szó. A másik oldalon a törvénykezésben azért nem esik szó mélyebb kérdésekről, mert mindenki képmutató lesz. Itt meg azért nem esik a mélyebb kérdésekről szó, mert mindenki attól fél, hogy hát ki vagyok én, hogy beleszóljak a másiknak az életében. Mi van e mögött? A kultúra, az önmegvalósítás. Az önmegvalósítás szent és sérthetetlen bálványa, és ettől annyira félünk, hogy nem mondunk ki igeneket, és nem mondunk ki nemeket, és nem szembesíthetünk a bűnnel, és Istentől való elfordulással, mert mindenki úgy hisz, ahogy neki jó, és mindenki azt válogatja ki az evangéliumból, ami neki tetszik. Ez a szabadosság. Értitek? Ez se tölti be a küldetését, ez teljesen elszakad a világtól, nincs köztük Krisztus, egyre halottabb az egész, nem vonzó, ez meg lehet, hogy nagyon vonzó, meg nagyon happy, de ez meg nem más, mint a világ, ugyanúgy élünk, és ugyanazok a dolgok vannak közöttünk, mint a körülöttünk lévő világban, tehát nincs küldetés. Lelki halál két oldala. Befejezés, harmadik pont, mire hív ez bennünket? Először egyénileg. Mivel mindannyian valamelyik irányba a személyiségünk, a neveltetésünk, sok minden miatt valamelyik irányba mindannyian van egy tendencia, hogy melyik irányba csúszunk le, ezért pontosan tudnom kell, hogy engem inkább az önigazolás, vallásosság, képmutatás, kritika, ítélkezés fenyeget, vagy engem személyesen inkább a szabadosság, a relativizmus, a minden jó úgy, ahogy van típusú lelki halál fenyeget. Oké? Ezt értened kell. Egészen konkrétan ez egyénileg most Isten előtt téged bűnbánatra hív. Valljad meg az önigazságot, ha ezen az oldalon vagy. Nézzél rá, hogy hogyan veted meg a többit a szívedben, és kérj bocsánatot. Nézzél rá, hogy te már rég nem úgy gondolkozol magadról, mint aki kegyelemre vagy szorult, mert te már önmagadban hiszel, és azt gondolod, hogy te már elég jó vagy avval, amivel vagy, és térj meg az igazságodból, térj meg a jóságodból, térj meg a vallásosságodból, mert ez megöl. És a másik oldalon pedig azok, akik pontosan tudjátok, hogy hol vannak azok a pontok, ahol ti felülírtátok Isten törvényét, mert tudod, csak nem akarsz úgy élni, és állandóan magadat bíztatod, hogy az Isten szerető, az Isten elfogadó, mert az Isten ezt nem mondott, de ez van benned egy nagyapó, térj meg abból, amiben te pontosan tudod, hogy nem az Isten törvénye szerint jársz, és térj meg abból, hogy egy olcsó és híg szeretettel az Isten igazságát eltörölt. Ez egyénileg. Bölcsember tudja, hogy melyik ponton tér el a kegyelemtől. Második. Ha mint gyülekezet belenézünk ebbe a képbe, és ha azt mondtuk, hogy ez nem arról szól, hogy mondjuk ki halottak vagyunk, és arról se, hogy mondjuk ki minden oké, gondolják? Ezek az emberek? Hát ez mind halott. Ezek? Hát ez mind jó. Hanem ez arról szól, hogy na, mire hív minket ma Isten? Akkor én azt gondolom, hogy jelenleg a gazdagréti gyülekezetet nem annyira a törvénykezés, egyeneket igen, de az egész gyülekezetet sokkal inkább a szabadosság és a relativizmus fenyegeti. Miért? Az egyik, mert egy városban élünk, és ebben a városi kultúrában hihetetlen erőteljes a relativizmus és a szabadosság, és mindannyiunkat erőteljesen ez formál és meghatároz. A kultúra, amiben élünk, ebben helyez bennünket nyomás alá. És a mai kor alapvető üzenete, hogy az életed végső célja, hogy boldog légy, ahogy azt te gondolod, mert ezt a függetlenségben találod meg, hogy teljesen szabad légy. Igazi záloga a boldogságodnak önmagad teljes felszabadítása. Nemrég fogalmazta meg egy színésznő, és nem pálcát török felette. Ne halljátok ezt ki belőle. Nem azért idézem, és direkt nem mondom a nevét. A negyedik válása után, de figyelj, pontosan megfogalmazza ezt az üzenetet. Azt mondja, idézem, így a válásáról beszél. A körülöttem élőknek ezt nem mindig könnyű elfogadni, de nekem nagyon fontos, hogy én független vagyok mindentől és mindenkitől. Egyedül a függetlenségtől vagyok függő. De ennek köszönhetően soha nem történt velem olyan az életemben, hogy benne kellett volna maradjak egy rossz élethelyzetben, mert függök valakitől. Persze, van olyan rossz élethelyzet, mert valaki bennmarad, mert függ, de hogy mi az, hogy rossz élethelyzet? Miért mondom, hogy bennünket ez fenyeget? Azért, hiszen ez az egész sorozat valahol ezt a kérdést feszegeti, hogy mivel az Istennel való kapcsolatot nagyon sokan ma pontosan ennek az abszolút boldogság keresésnek, meg az abszolút függetlenségnek a fényében érik. Az Isten azért van, hogy az én vágyaimat betöltse. Ezért nagyon sokan, amikor nehézségek jönnek, teljesen nagyon könnyen ott hagyjátok Istent, meghűl a szívetekben az Isten iránti szeretet, nem küszködtök vele a nehézségekben, fel vagytok háborodva. És emögött ez az üzenet van. Aztán nyilván egy másik terület, amiről sokat beszélünk, az az, hogy a szabadságnak ez a, vagy a függetlenségnek, mint a végső életcélnek ez a megfogalmazása, ami mindenhol körülvesz bennünket, mert a színésznő is ezt teszi elénk. Kőkeményen rombolja azt az erőnket, áldozatosságot és kitartást, hogy megálljunk a szövetségben, például a házasságban. Kőkeményen rombolja. Miért? Mert a rossz élethelyzetből ki fogok jönni. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi az, hogy rossz élethelyzet. Ki mondja meg? Hanem az az Isten, aki öröktől fogva szerető szövetséges hűséggel hozta létre a világot, ebben hordoz bennünket, és ennek a jeleként alkotta a házasságot. És folytathatnám a sort, hogy miért gondolom, hogy ha mi, mint gyülekezet, belenézünk ebbe a textusba, mint tükörbe, azt kell látnunk, hogy ez az a terület, ami minket fenyeget. De nem mondom a többit. Mire hív ez? Két dolog végül. Az első, ha úgy vagy itt, hogy attól, hogy nem vagy még hívő, hogy ne egészen mélyen tett fel a kérdést a kiinduló pontnál, hogy szerintem miről szól az élet? Önmagam egyéni függetlenségéről és boldogságáról, amit nekem kell kitalálni és megtalálni, ami egészen logikusan sehova máshova nem visz vissza, mint oda, hogy egyszer egy halnak véletlenül olyan uszonya lett, amely lábbá alakult. Mert ha valóban nincsen egy felsőbb értelem szeretet az élet mögött, akkor nekem kell kitalálni. És ha nekem kell kitalálni, valóban egyedül maradok abban, hogy a saját szabadságom, függetlenségem és boldogságom keressem. Hogy azt gondolod-e, hogy valóban ez az élet, és e szerint éled az életedet? Vagy pedig látva azt, hogy van egy egészen más magyarázat arra, hogy miről szól a világ, felteszed azt a kérdést, hogy és nem lehet ez az én történetem azáltal, hogy Isten Krisztusban a magáéhoz hív, és nem sokkal jobban magyarázatot ad arra, hogy miért van bennem mégis vágy a szeretetre, hogy szeressenek, miért fáj, ha nem szeretnek, honnan jön ez az egész szeretet dolog, ha tulajdonképpen minden csak kémia, és minden csak evolúció, és semmi több. Ez egy nagyon komoly meghívás, hogy gondolkozz el arról, hogy mit gondolsz az élet alapjairól, és hogy hova jön be Krisztus, aki téged ebben egészen máshova tud elhelyezni. A második pedig, ami ott van a szárdiszi gyülekezetnek, hogy vannak közöttetek néhányan, akik tisztán tartották a ruhájukat, és ti nem jobbak vagytok, hanem egyszerűen csak felelősségetek van, hogy Ezékielhez hasonlóan folyamatosan kérjétek az Istent, jöjj lélek, újíts meg, jöjj szent lélek, adj reménységet. Pislákol a szívetekben, ott van a szívetekben ennek a tüze, ennek a parasa, hogy ezt akarjátok, és tartsatok ki ebben az imádságban, és kérjétek a lelket, hogy leszálljon ránk, megújítson és megszépítsen bennünket, hogy egyre jobban betöltsük a küldetést, amit Istentől kaptunk.
Jöjj, Szentlélek! Leheld az élet leheletét belénk. Jöjj, hadd kiáltsunk a szívünk mélyéből, együtt a prófétával. Hadd hívjunk együtt Ezékiellel, és hadd kiáltsunk együtt Krisztussal. Jöjj, lélek! Eleveníts meg minket. Add magad és újíts meg minket. Tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a gondolatainkat, és ahogy most magunkra nézünk, hadd lássuk meg pontosan, hogy a hegy melyik oldalán csúszunk lefelé. Adj bátorságot magunkra nézni. És néven nevezni túl kemény, vagy túl lágy szívünket. És jöjj, lélek, jöjj és fúj, és emelj minket föl, hogy képesek legyünk fölfelé kapaszkodni ezen a hegyen, el a csúcsig, a keresztig, Krisztusig, a feltámadásig. Te emelj minket fel, hadd közeledjünk a csúcshoz, és jöjj lélek, te adj életet a gyülekezetünknek, hogy nap mint nap képesek legyünk imádkozni. Hogy először benned fürödjünk meg, és csak aztán akarjunk másokat megmosni. Jöjj, hogy ne csak test legyünk, hanem élet. Másoknak tégy alkalmassá minket, hogy betöltsük azt a küldetést, amire elhívtál minket, hogy téged mutatunk meg ennek a világnak. Jöjj és tégy minket képessé szeretetre, elfogadásra, tiszta beszédre, az igazság képviseletére, a te szentséged kiábrázolására. Jöjj és eleveníts meg minket, mert magunktól tudjuk, ezt nem vagyunk képesek megtenni. Várunk, hívunk, kívánunk, és áldunk, Urunk, mennyei Atyánk, hogy nem adtad föl, hanem a kezdetektől mind a mai napig végzed a munkádat, és holnap sem adod föl, és 10 év múlva sem, és az idők végéig velünk maradsz. Áldunk a te hűségedért, a te szövetségedért, amelybe bevontál minket, és a te végtelen irgalmadért és szeretetedért. És így köszönjük neked azt az imát is, amit ha más nem jut eszünkbe, minden nap elmondhatunk, és most együtt imádkozzuk a Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.